Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 23. Zsoltár első versét. 23. Zsoltár így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva, a 459. ének első, második verseit énekeljük. A 459. dicséret így kezdődik: az Isten bárányára. Hozzád kiáltok, Uram, és azt mondom: te vagy oltalmam és örökségem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy újra hozzád jöhetünk, hogy igédre figyeljünk. Hisz Uram, ha te nem szólsz, akkor sötétségben vagyunk, akkor a szívünk marad továbbra is száraz, érzéketlen, de köszönjük, hogy te még mindig küldöd nekünk az igét, az üzenetet, és szeretnénk most egész lényünkkel felét fordulni, és ráhangolódni mindarra, amit te most mondasz. És Urunk, könyörülj rajtunk, hogy valóban érted legyünk itt, hogy ott legyen a szívünkben, hogy szót akarunk hallani tőled, át akarjuk élni a jelenlétedet, hogy ne csak egy megszokott esemény legyen az Isten tisztelet, hanem legyen ez egy különleges óra, a veled való élő találkozásnak az ideje. Sőt, Urunk, többet kérünk, még ennél is, hogy jöjj, töltsd be a mi szívünket, lényünket, hogy valósággal a Szentlélek templomai lehessünk, és majd, amikor eltelik ez az idő, akkor a mindennapokban is együtt legyünk veled. Ne csak egy alkalmi találkozóra jöjjünk, Uram, hanem azért, hogy veled éljük az életet. És így lehessünk a te eszközeid ebben a világban, a te transzparenseid, akiken keresztül mások és rólad hallanak, téged láthatnak, reménységet kaphatnak, mert Uram, olyan sok nyomorúság van ebben a világban, de köszönjük, hogy a nyomorúságok közepette, aki benned hisz, az megerősödve haladhat előre, félelem nélkül, mint ahogy Úr Jézus, te is félelem nélkül haladtál előre, sőt még a vihar közepette is békességben tudtál aludni, mert tudtad, hogy az Atya kezében vagy, és hogy tombolhat a vihar, dühönghet a sátán, de amíg el nem végzed azt a feladatot, amit az Atya rád bízott, addig nem történhet veled semmi. És Urunkat, hogy mi is így erősödjünk meg a benned való hitben, a tőled való küldetésünk tudatában, és merjünk rád tekintve vállalni téged, megélni mindazt, amit hiszünk, mindazt, amit megértünk az igéből, és kérünk, így tedd áldássá a te igédet, a mi életünkben és majd a mi életünkön keresztül is mások számára. Mert Uram, valóban ennek a világnak olyan szüksége van a tanítványok bizonyságtételére, hiteles életére, mint ahogy Pál írja, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, és add Uram, hogy ne várjon hiába, hanem tapasztalja meg, hogy itt vagyunk, és általunk te is jelen vagy. Kérünk így, hallgass meg minket kegyelmedből. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma 15. fejezetének 20. versétől a 32. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól hozzánk Márk evangéliuma 15. fejezetének 20. versétől a következőképpen. Miután így csúfot űztek Jézusból, levették róla a bíborruhát, és a maga ruháiba öltöztették, majd kivitték, hogy megfeszítsék. És egy éppen arra menőt, aki a mezőről jött, egy bizonyos cirénei Simont, Alexander és Rúfusz apját arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. A Golgota nevű helyre vitték őt, amely megmagyarázva azt jelenti koponya hely.
és mirhásbort adtak neki inni, de ő nem fogadta el. Majd keresztre feszítették, megosztoztak ruháin, sorsvetéssel döntve el, hogy ki mit kapjon. 3 óra volt, amikor megfeszítették. Elítélésének oka pedig így volt föléje írva, a zsidók királya. 2 rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, és a bűnösök közé számlálták. Az arra menők pedig fejüket csóválva szidalmazták őt, és ezt mondták, hé te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen csúfolódtak a főpapok és egymás között, az írástudókkal együtt, és azt mondták, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is szidalmazták, akiket vele feszítettek meg. Az Izrael népének a vezetői kimondták az ítéletet az Úr Jézus fölött, sőt, kimondatták Pilátussal, tehát meghozták a döntést, hogy Jézusnak meg kell halnia. Még Pilátus próbálta mentegetni Jézust, föl is teszi a kérdést, hogy te vagy a zsidók királya? És az Úr Jézus válaszol neki, és mondja, te mondod. De ebben a válaszban megtalálható az a gondolat is, hogy tulajdonképpen ez egy kérdés, hogy visszakérdez Jézus. Lehet ezt úgy érteni, hogy Jézus visszakérdez Pilátusnak, hogy te mondod? És hogy mennyire ez nem csak az én belelátásom, hanem ha János evangéliumát kinyitjuk, akkor János ezt kérdő formában adja Jézus szájába. Ott úgy hangzik, hogy ugye, hogy ezt valóban te mondod-e, vagy mások mondták neked. Tehát az, hogy én király vagyok, hogy a zsidók királya vagyok, ez belső felismerésből és meggyőződésből mondod-e, vagy csak azért mondod, mert ezt adták a szádba. De most nem is az az érdekes, hogy Pilátus ezt hogyan is gondolta, hanem hogyha ilyen kérdő formában értjük és halljuk Jézus válaszát, akkor el kell, hogy jusson a szívünkig, el kell, hogy jusson a gondolatainkig, és megszólítson minket, és elénk állítsa a kérdést, hogy te mondod. Igen, én mondom azt, amit vallok Jézusról, én mondom magamtól belső meggyőződésből, megtapasztalásból, hogy valóban ő a megváltó, ő a Krisztus, vagy csak azért mondom, mert ezt megtanították nekem. Mert egy kereszténynek ezt kell mondania. Tehát el kell most ezen gondolkodnunk, beletekintve a szenvedés történetbe, hogy én mondom-e, hogy valóban az én bizonságtételem-e az, ami elhagyja a számat. Hogy a szívemből jön-e. Hogy tényleg megismertem-e én Jézusban az én megváltómat, az életemnek az urát, és azért mondom róla, hogy ő az Isten fia, mert ezt hiszem és vallom. Ezt tényleg szívből hiszem és vallom, mert találkoztam vele. Átéltem, hogy az életem egy pontján beleavatkozott az én dolgaimba, megváltoztatta a szívemet, az életemet, mert magam is rájöttem, hogy erre szükségem van. Pilátus erre nem válaszol. Mert valószínűleg nem tud mit mondani. Valószínűleg csak azt tudná mondani, hogy igen, ezt a főpapoktól hallottam. És bizony, ha őszinték vagyunk, nekünk is el kell sokszor ismerni, hogy amit mi mondunk, megfogalmazunk hitvallásként, azt azért mondjuk, mert ezt hallottuk. Vagy egyéb dolgokban is, hányan és hányan. Nem azért keresik Jézust, vagy tartanak meg, mondjuk így egy szokást, akár viszik keresztelni a gyermeküket, vagy kötnek házasságot, mert valóban Krisztus a fontos. Mert valóban hozzá akarok tartozni. Vagy mert hozzá tartozom, és hozom a gyermekem, és szeretném majd, ha ő is megismerné. Ha nem hozom, mert mondták. Hozom, mert elvárták. Úgy teszek, mert ez az elvárás velem szemben. Tehát tegyük vizsgálat alá az életünket, a szívünket, mit, miért, milyen indítatással teszek. Aztán megkérdezi, hogy akarjátok-e, hogy elbocsássam a zsidók királyát, és látjuk, hogy ezt nem akarják. Nem akarják, mert nekik más kell, nekik nem az a személy kell, akiből az élet vize árad. Igen, mi sokszor mondogatjuk, hogy keressük az életet, a boldogságot. Ó, ha tele hangosan hangzik a szó, tele van vele minden, hogy béke kell. Igen, mi békét szeretnénk, de mit mutat a kép? Ki kell nekünk? Aki pusztít, aki gyilkol, aki elveszi az életeket, és úgy lesz majd nagy. Ott van Jézus, aki az életeket meggyógyította, helyreállította, aki bemutatta nekünk az életével az atyát, és ő nem kellett. A békesség fejedelme nem kellett. Aki jött, hogy mindenféle nép tagjait megbékéltessen Istennel, ő nem kellett. És mivel nem kellett, mivel nem akarták, hogy Jézust elbocsássák, ezért a mai napig azt látjuk, hogy nincs az embernek békessége, sem egyéni szinten, sem közösségileg. Mindenütt háborúság van, békétlenség van, kicsiben és nagyban egyaránt. Mert mindig emberi eszközökkel próbáljuk megoldani a mi problémáinkat. Döntöttek, Barabbás kell, Jézus pedig mehet a keresztre. És meg kell, hogy minket ez rendítsen, mert Jézus olyan csendben, alázattal viseli ezt a megaláztatást. Olyan csendben és alázattal, türelemmel hordozza el és éli meg, hogy a sajátjai, az övéi nem fogadják be. Ugye, ahogy János írja, az evangélium első fejezetében, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be. És nincs benne semmi lázongás. Elfogadja, elhordozza a bántást, a teljes lelki és fizikai megaláztatást. Hát amit itt véghez visznek, ugye ez teljes megaláztatása egy kiszolgáltatott embernek. És gondoljuk meg, hogy milyen nehéz, amikor az emberi méltóságunkban megaláztatást szenvedünk el. Milyen nehéz sokszor csak az, hogy amikor valakinek egy műtétre le kell vetköződni. Azért, mert segíteni akarnak rajta. Vagy valami beavatkozást el akarnak végezni. Milyen nehéz az, amikor az ember eljut az életének egy olyan szakaszára, amikor teljesen másokra szorul. Már nem tudja elvégezni az alapvető tisztálkodási folyamatokat sem, és ebben is másra szorul. Milyen nehéz azt elhordozni, amikor egy kórházban egy nőt férfi ápoló rendez el. Micsoda nehéz ezt, és gondoljuk meg, hogy milyen nehéz volt Jézusnak értünk ezt elhordozni. Gondoljuk meg, hogy a Teremtő eljött ebbe a világba, a menny dicsőségét, Istennek azt a csodálatos világát elhagyta értünk, ide lejött, és átéli ezt a kiszolgáltatottságot, elhagyatottságot, és ezt a megaláztatást. Úgy vetköztetik, öltöztetik, ugye leveszik a ruháját, bíborköntöst adnak rá, mindenki előtt. Az élő Istent, az ember, mint amely egy bábunak tartaná. És Jézus nem zúgulódik, egész más indulat van benne, mint bennünk. Mert ő ezt a helyzetet is az atyára való figyeléssel éli meg. Vele van az atya. És ezért tud itt is békességgel lenni, és elhordozni mindazt, amin keresztül megy. Ha Jézus helyére egy másik embert képzelünk, vagy akár a két latorra gondolunk, akik ott voltak mellette, egész másképp érték meg. Ők gyalázkodtak, Jézus meg csöndben van. Nem gyalázza azokat, akik elítélik. Sőt, ugye Lukácsnál majd azt is olvassuk, hogy imádkozik. Ezekért az emberekért, akikből teljesen kitör mindaz, ami ott a lényük mélyén van, hogy ebben a helyzetben ezt a tömeget tudták manipulálni, és látjuk, hogy mennyi sok gonosz, ártalmas indulat tett jön elő belőlük. És ott élik ki a kereszt tövében mindazt, ami bennük van. Pedig hányszor hívogatta őket Jézus? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Mehettek volna mindazzal a belső feszültséggel már korábban az Úrhoz. És akkor Jézus kitisztította volna a szívüket. És vajon mi megyünk-e? Megyek-e addig, vagy az előtt, amíg valami nehéz élethelyzet nem hozza ki belőlem, ami bennem van. Ezért van az, hogy sokszor egy váratlan helyzetbe kiborul belőlünk az a sok-sok negatívum. Miért? Mert amíg lehetőségünk lett volna a belső szobában kiadni magunkból, úgy, ahogy gyakran látjuk a zsoltárokban is, hogy egy-egy feszültséget, egy-egy nehéz helyzetet úgy ad ki magából a zsoltáros, hogy bizony néha erős szavakat használ. Van, amikor még gyűlölet is van a szavaiban, de mindezt a belső szobában adja ki. Nem zúdul senkire. Isten előtt borul ki. És testvéreim, mindig az a jó, ha Isten előtt borulnak ki a mi negatív indulataink, mert akkor annak a helyét Jézus be tudja, meg tudja tisztítani, be tudja gyógyítani, és új indulattal tölthet föl, sőt, hogyha ő tölti be a szívünket, ha átéljük, hogy a testünk valóban a Szentlélek temploma, akkor Pál azt írja, hogy a lélek gyümölcse fog bennünk teremni. Tehát egészen más indulat, gondolat, magatartás fog megjelenni az életünkben. Tehát így olvassuk, hogy gúnyolják, mintha király lenne, tehát eljátsszák, sőt, nátszállal verik a fejét, köbdösik, térdet hajtva hódolnak előtte. Tehát ez az ember legsötétebb és legmélyebb pillanata. Amikor az Isten fiát így csúfolja, amikor itt erős tud lenni, mert milyen sokszor akkor vagyunk erősek, amikor egy magatehetetlen ember felé kell ezt megmutatni. A kiszolgáltatottal milyen erősek tudunk lenni. És ezt lehet a történelemben hányszor látni. Megkötözött foglyokat lehet rugdosni, el lehet lökni, agyon lehet lőni, vagy levegőből le lehet bombázni házakat, kórházakat, iskolákat, bár mi erősek vagyunk. Valami ilyen történik itt is, de ez mindig a mélység. Ez mindig a mélység, és Jézus ebbe a mi mélységünkbe jött bele, ezért a mi mélységünkért jött, mert úgy, hogy ebből mi magunk nem tudunk kikavarodni. Miután csúfot űztek belőle, levették róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltöztették, majd kivitték, hogy megfeszítsék. Tehát megint öltöztetik, vetköztetik. Ennyire érzéketlenné tud az ember válni. Nem lát már a másikban embert. Nem, hogy Istent nem látják Jézusban, már az embert sem. Már az embert sem. Ennyire ember alattiakká váltak. És mindez meg sok más egyéb olyan történet, esemény, azért is van leírva a Bibliában, hogy lássuk meg, hogy Isten nélkül hova juthat el az ember. Milyen mélységekbe. Kivitték, hogy megfeszítsék, vagyis nincs Jézusra szükségünk. Tehát gyakorlatilag mindez azért történik, mert az ember kimondja, hogy nincs Jézusra szükségünk. Majd mi mindent megoldunk, majd mi jól fogjuk alakítani az életünket, minden problémára megtaláljuk a választ. Hogyan? Hát így. Aki másképp gondolkodik, más a véleménye, másképp él, akit nem lehet belegyömöszölni a mi elvárásainkba, azt eltávolítjuk az útból. Hát ez a megoldás, mondja az Isten nélkül haladó ember. Bár teljes mértékben még ez sem igaz. Mert ha jó bele gondolunk, kik is távolítják el Jézust? Azok, akik Istenben hívőnek tartják magukat. Mert a főpapok, az írástudók, a farizeusok, Izrael népe nagyon is hívőnek tartotta magát. Sőt, úgy élték meg, hogy ez Istennek kedves cselekedet. Gondoljunk Pál apostolra. Ő is abban a tudatban élt, amikor üldözte Jézus tanítványait, összeszedte őket, elvitte főpapok elé, hogy elítéljék őket, ha kell, kövezzék halálra, és nem hatotta meg, hogy sírnak a gyerekek, otthon maradnak az asszonyok, vagy adott esetben még a gyerekeket és mindenkit elvitett. És úgy élte meg, hogy ez tetszik Istennek. És már csak a damaszkuszi úton döbben rá, hogy milyen önbecsapásban élt. Hogy mennyire hamis és megtévesztő volt a hite, inkább csak vallásossága. Tehát ezek is azt gondolják, hogy Istennek tetsző dolgot tesznek, és nem veszik észre, nem látják meg, hogy ez egyáltalán nem tetszik Istennek, ezt meg fogja ítélni, mert a fiút dobták ki az életükből. Majd mi megoldjuk, hát így oldják meg. És az Isten nélkül haladó emberiség ma is így gondolkodik, ki is mondja, nincs mindenkire szükségünk. Nincs ennyi emberre szükség. Döbbenet. De korábban is kimondták. Nincs erre a népre szükség, írtsuk ki. Nincs betegekre szükség, írtsuk ki. Ugye a második világháború alatt ugye voltak ilyen a náciknak ugye ilyen tervei. Mentek fogyatékos otthonra, és beadatták a méreginekciót, hogy elgázosítottak népeket, mert ilyenekre szükségünk nincs. Így oldja meg Isten nélkül az ember a problémáit. Eltávolít másokat. Persze mi is elgondolkodhatunk, hogy kicsiben hogy oldjuk meg. Hogy távolítom el a másikat az életemből? Nem állok vele többet szóba, nem engedem be a kapun, rá se nézek. Hogyan? Mi is megtesszük, csak kicsit másképp. És ahogy viszik Jézust a keresztre, akkor működésbe lép a római gépezet, és egy római törvényt, lehetőséget használnak ki, amit Jézus is említ, hogy a hegyi beszédben, hogyha egy mérföldre kényszerítenek, és akkor így folytatja, hogy menj el, kettőre, de ezt a tanítványnak mondja. De a lényeg az, hogy a Rómának meg volt az a hatalma, hogy ha valamilyen munkára meg kellett valakit szólítani, azt megtehették, és ha az ellenkezett, akkor rá tudtak parancsolni, hogy ez kötelező. Egy mérföldre vinni kell azt a terhet, amit rád bízunk, ez többnyire katonai felszerelés. Itt látjuk, hogy időnként más jellegű dologra is kényszeríthették. Itt a keresztet kell vinni, Jézus keresztjét, egy cirénei Simon nevezetű férfinek. Tehát így olvassuk, éppen arra ment a mezőről egy bizonyos cirénei Simon, Alexander és Rufus apja, és kényszeríték, hogy vigye a keresztet. Igen, amíg kifele viszik Jézust az életükből a zsidók, már a kereszt helyéhez közelednek, akkor Isten munkálkodik. Milyen érdekes, hogy Isten akkor is és ott is munkálkodik, amikor mi nem akarjuk. És ez a kegyelem. És ezért kell hálát adnunk. Hogy itt már nem rajtunk múlik, Nem Cirénei Simonon múlik, hogy az élete egy nagy fordulaton fog keresztül menni. Az Isten kegyelme. Hogy amikor kifelé lendítik Jézust, ezzel Istent is az életükből, akkor Isten még mindig jön befelé, még mindig keresi őket, még mindig valakit meg akar ragadni, mert ez a Cirénei Simon akarata ellenére kerül bele a passióba. Ő nem így tervezte, csak éppen befejezte a munkáját, ment haza, és egyszer csak jön a parancs, állj meg, nem mehetsz tovább, nem érdekel, mi van otthon, gyere, mert szükségünk van rád, ezt a keresztet, a názáreti Jézus keresztét vinned kell. Ezt nem ő választotta. Ebbe belecsöppen, ezt ráerőlteti, és nem tehet mást, viszi a keresztet. Nem tudjuk pontosan, ki volt ez a Cirénei Simon, milyen volt az élete, de valószínűleg szüksége volt arra, hogy kapcsolatba kerüljön Jézussal. Kapcsolatba kerüljön a kereszttel. Nem tudjuk, mit hordozott a szívében, milyen terhei voltak, mi volt az, amit nem tudott megoldani, vagy egyáltalán hogyan viszonyult Istenhez. De Isten ismeri a szívünket. Isten ismer. Tudja, mi lakik bennünk. És ezért Simont oda viszi Jézushoz. És Simon a kereszttel kapcsolatba kerül. És a kereszt és a Jézussal való kapcsolat megváltoztatja az életét. Egy fordulat következik be az életében. Honnan tudjuk? Onnan, hogy Márk így azonosítja be, hogy Cirénei Simon, ugye, és akkor eszébe jut, hogy ja, hát írhatom én ezt, hogy Cirénei Simon, de nem ismeri senki. Hiába írom le, hogy Cirénei Simon, nem tudják, kiről van szó. És akkor eszébe jut, hogy mégis be tudom azonosítani, mert ismerik a fiait, Alexandert és Rufuszt. És hogyha a római levél 16. fejezetét kinyitjuk, annak is a végét, ahol Pál üdvözleteket fogalmaz meg, akkor azt látjuk, hogy írja rómaiaknak, hogy köszöntsétek Rufuszt és az ő anyját. Tehát Simonnak, Cirénei Simonnak a Rufusz nevű fia és a felesége is évtizedekkel később a római gyülekezetnek a tagja. Hát hogy kerültek ők oda? Hogy lettek a gyülekezet tagjai? Hát valószínűleg úgy, hogy amit itt átél Simon, az nem múlt el nyomtalanul. Az őt megszólította, hazament, és elmondta, mi történt. Hogy látta Jézust a kereszt felé menni, alázattal, csendben, hogy látta meghalni, ahogyan hallotta az imádságát a megfeszítőjért, majd látta a római századosnak a bizonyság tételét, és hallotta, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Hát mindez megragadt benne. Mindez legyőzte az ő szívét, és eljuttatta arra a fölismerésre, hogy ez a názáreti Jézus, akit most megfeszítenek, akit Isten káromlónak tartanak, ez valóban a Messiás. Ő valóban az Isten fia. Az, akire vártunk. És talán még sírt és zokogott is, amikor ezt fölismerte, és talán kimondta, hogy hogy lehettünk ilyen vakok. Hogy megöljük az Isten fiát. Nagy dolog, amikor az ember rádöbben, hogy mit tettem én éveken, évtizedeken keresztül az Istennek. Hogy álltam hozzá, milyen vak voltam, hogy hányszor hallottam én igét, vagy talán még olvastam is, vagy mások bizonyságtételét, és mégsem ragadt meg, de amikor egyszer úgy eljut a szívemig, akkor tudok sírni azon, hogy mit is tettem, milyen is voltam, hogy tékozoltam el az életemet. Mert nem csak a tékozló fiú módjára lehet eltékozolni az életünket, hanem úgy is, hogy nem az Úr útján járok. Úgy is, hogy nem tud engem az Úr az ő országában használni. Tehát viszi a keresztet, a Jézus keresztjét. És mindez talán jelzi azt Simonnak, hogy hát ezt a kereszten lehet, hogy nekem kellene meghalni. Ez az én keresztem. Ugye Jézus mondja tanítványoknak, meg hallgatóinak, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. És Jézus egy ilyen keresztre gondol, amin meghalnak, egy kivégző eszközre. És azt mondja, hogy így kövess, hogy azon a kereszten te halsz meg. Az éned, az önszereteted, a saját vágyad és akaratod. Mert nem az a kereszt, amit sokszor mi gondolunk, ami úgy elterjedt, hogy igen, a betegségünk, a sok nyomorúságunk, vagy a másik ember. A kereszt az azt jelenti, hogy egy olyan hely, ahol nekem kell meghalni. Mit mond Pál később, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Na hogyan? Ő nem volt ott úgy, mint ez a cirénei Simon. Ő évek múlva éli át ezt, mégis valóságosan. Mert ott a damaszkuszi úton, és majd azt követően meghalt a maga akarata számára. Meghalt a farizeus Saul, és lett belőle Krisztus tanítványa Pál. Lett belőle egy kicsi Pál. Megfeszítik. Aztán, ahogy látják őt szenvedni, mirhás bort akarnak neki adni, el akarják vele egy kicsit zsibbasztani, kábítani, vagy érzésteleníteni, hogy ne érezze a fájdalmat, a szenvedést. De Jézus ezt elutasítja. Tiszta elmével megy a keresztre, vállalja a szenvedést. Tudja, hogy szenvedés nélkül nincs élet. És ezt legjobban, hogy az édesanyját tudják, a születést megelőzi a szenvedés. Sőt, szenvedés közepette jön az új élet. Jézus tudja, hogy ahhoz, hogy nekünk új életünk legyen, ahhoz szenvednie és meghalnia kell. Szenvedés és halál nélkül nincs új élet. A réginek meg kell halni. És így ő nem kábítja magát, nem zsibbassza, hanem elfogadja a szenvedést. Ugye ránk az a jellemző, hogy menekülünk a szenvedés elől. Mindent azonnal meg akarunk szüntetni, hiszen a mai tudomány biztosítja a különféle csillapítókat, érzéstelenítőket, csak legyünk tompák, zsibbadjunk el, sokszor még. Ugye, ha valaki megy a maga nyomorúságával, akkor még azt ajánlják. Hát ezt vegye be, eltompul, kész, lezsibbasztanak minket. Ahelyett, hogy szembenéznénk az életünkkel, fölvállalnánk a nyomorúságainkat, odavinnénk az Úr Jézus elé. De Jézus elutasítja, vállalja azt, amiért jött. Ez fontos, hogy vállalja azt, amiért jött. Kiteszik a feje fölé, hogy a zsidók királya, a föliratot, aztán megfeszítenek vele két latrot, és ezt írja Márk, hogy így teljesedett be az írás, amely azt mondja, és bűnösök közé számlálták. Az ott lévők azt gondolták, hogy itt ők irányítják a dolgokat, a helyzet urai. És talán némelyek sajnálták Jézust, hogy milyen szerencsétlen, mennyire rosszul járt. És mit mond az ige, hogy az írás teljesedett be. Hogy nem véletlen események történtek, és nem is arról van szó, hogy politikai üzelmeket hajtottak végre emberek, meg érdekek ütköztek azzal, hogy beteljesedett az írás. Hogy Jézus eljött, értünk, hogy meghalljon, hogy kifizesse az adósságot. Tehát mindaz, ami a kereszten történik, az beteljesedés. Isten akaratát nem lehet félretenni, megsemmisíteni. Az ígéretek beteljesedtek és beteljesednek ma is. Aztán látjuk, hogy vannak, akik arra mennek és látják, szidalmazzák, hogy te, aki lerontod a templomot 3 nap alatt fölép, szabadítsd meg magad, szállj le a keresztről. És aztán a főpapok és az írástudók is olyan beszélnek. És ez még megdöbbentőbb. Bibliás emberek gúnyolódnak, csúfolódnak a szenvedőn, és azt mondják, hogy szállj le a keresztről, és akkor hiszünk. Szálljon le, lássuk és higgyünk, de ha leszáll a keresztről, látjuk valamit tett, és akkor majd hiszünk. Ugye ismerős az a mondás, hiszem, ha látom. Hát ezek pontosan így gondolkodnak és beszélnek. De az Úr Jézus húsvétkor, az ő feltámadásakor ezt a mondást megfordítja. És azt mondja Tamásnak, hogy boldogok, akik hisznek, és nem látnak. Igen, Isten országában az a sorrend, hogy előbb hiszünk. De sok ember előbb látni akar, hogy tegyen valamit az Isten, majd akkor én hiszek, de fordított a sorrend. Előbb higgy. Higgy, hogy meg tudja tenni, és akkor átéled, hogy valóban meg is történik. Ugye így hittek sokan. Leprás, vak. Meg is kérdezte Jézus, hogy hiszitek-e, hogy ezt meg tudom tenni? És akkor azt mondták, hogy igen, akkor tapasztalják meg a gyógyulást, az új életet, a szabadítást. És ugye beszélt arról is Jézus, ugye gazdag és a Lázár történetében, hogy ugye Ábrahám szavába adott, szájába adva a szavakat, hogy hiába is menne valaki vissza a mennyből, az örök életből a földre, és figyelmeztetni az embert, hogy állj meg, és keresd az Istent, és higgy, hogy amíg a halottak közül feltámadna valaki, annak se hinnének. Van Mózesük és prófétájuk, van Bibliájuk, higgyenek annak, mert ha annak nem hisznek, ha valaki föltámad, az sem győzi meg őket. És mi történt? Föltámadt az Úr. Meggyőzte az embert. Meggyőzött minket, hogy Jézus él. dicséri az életünk. Ezért fontos, hogy hittel közelítsük őt. És ha nincs hit, azt szabad kérni, mert a hit Isten ajándéka. Hát adja az Úr, hogy mi is így a kereszt vonzás körébe kerüljünk, ahogy Ciréne és Simon, és ez a kereszt, a kereszten értünk meghalt Jézus, ami feltámadott Urunk, fordítsa, alakítsa a mi szívünket, életünket, neki tetszővé, neki kedvessé, olyanná, aki először hisz, és majd aztán lát. Amen. Urunk, köszönjük, hogy ott hagytad a menny dicsőségét, eljöttél erre a földre, és vállaltad értem, értünk a legmélységesebb szenvedést. És Uram, amikor rád tekintek ott a kereszten, zokognom kell, mert én nyomorult érdemlem azt a keresztet. Bocsáss meg, Uram, az életem, a bűneim, mindazt, amivel a keresztet neked okoztam, de köszönöm, hogy megkönyörültél rajtam, és megkönyörültél mindegyikünkön, aki hittel közeledett hozzád, aki megvallotta a bűneit. Köszönjük, hogy annak a keresztnek ma is nagy ereje van. Köszönjük, hogy sokszor úgy közelítesz hozzánk, hogy mi nem is gondoljuk, nem is tervezzük, hiszen Simon se tervezte meg a találkozást veled. Egyszer csak ott találta magát. És hányszor van, hogy ma is valaki ott találja magát, ahol szól az ige. És Uram, add meg, hogy az az ige megszólítsa, megragadja azt az embert, vagy azokat az embereket, hogy ne tudjanak úgy tovább menni, hogy nem történik bennük semmi. Uram, könyörülj, munkálkodj bennünk itt és most, és tedd a mi bizonyságtételünket is a hatásossá, eredményessé, mint ahogy Simoné is az volt a saját családja körében, hogy elmondta, megélte feléjük azt, amit te munkálkodtál benne, azt, amit megismert, fölismert a te személyed kapcsán. Kérünk, Urunk, így tedd áldássá életünket, szolgálatunkat, bizonyságtételünket, eléd visszük a betegeket, egyedül élőket. Könyörgünk, Uram, a háborúságban élőkért, de eléd visszük azokat a tanítványokat, azokat a testvéreinket, akik érted vállalják az üldözést, a háborúságot, akik vállalják a te neved akkor is, ha sokba kerül számukra. Te adj nekik erőt, és te segíts minket is, hogy mindenkor tudjunk vállalni téged. Könyörgünk, Uram, a gyermekekért, fiatalokért, szenvedélybetegekért, és könyörgünk egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, foglaljunk helyet. Legközelebb szombaton 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, majd vasárnap itt a templomban szintén úrnapi istentiszteletet tartunk 10:30-től, szombaton 2-től, vasárnap 10:30-től lesz az alkalom. Befejezésül a 459. dicséret 4. versét énekeljük, szeretnék lenni, mint ő.
Sziklán.